Köszönöm szépen a szót. Amikor az előadásom címe kialakult, akkor arról először elnök úr értesült, aki nagyon kedvesen felhívott és jelezte a telefonba, hogy nagyon kíváncsi az előadásra. Akkor a telefonos megbeszélésen egy pár másodperc szünet következett, mert elnök úrnak nem mertem azt válaszolni, hogy de jó, akkor már ketten vagyunk. Azóta azért kialakult az előadás, kérem fogadják szeretettel. A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzőjogi Egyesület újraalakulásának 60. évfordulója alkalmából szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, minden kedves kollégát. Ha a miének a viszontagságos történetére visszatekintek, akkor igazoltnak látom az optimista életszemléletet, az optimizmus létjogosultságát. Az optimista életszemlélet lényege, hogy bármilyen megpróbáltatás vagy nehézség történik velünk, annak a jövőben valahol meg lesz a pozitív hozadéka, meg lesz a gyümölcse. Ha ilyen szemmel nézzük a MIE 1905-ös eredeti megalakulását és 1962-es újraalakulását, akkor rögtön megalapíthatjuk, hogy milyen szerencsés is a MIE, hogy a 10 éves évfordulók váltakozva következnek egymás után, és kétszer annyi lehetőségünk van ünnepelni, mint más egyesületeknek. A két nevezetes dátumhoz egy-egy remek írásmű is tartozik. Gödölle István feldolgozta a MIE első 100 évét, Baher Vilmos pedig feldolgozta az újra alakult MIE-nek az első 50 évét, és ezek történészi részletességgel, irodalmi igényességgel elkészült írásművek megtalálhatók a MIE honlapján. Ha ezt a helyzetet tárgyilagosan tekintem, akkor arra jutok, hogy nekem csak az utolsó 10 év maradt, és ezzel is fogok kezdeni, de a régebbi korokra is vissza fogunk tekinteni. Ha a MIE elnöki beszámolóinak utóbbi 10 évét összegezzük, akkor az itt látható számokat kapjuk. Az AIP magyar csoportja és a Szabadalmi Ügyvivői Kamara részéről is volt alkalmam az utóbbi 10 évben bepillantást nyerni abba a jogszabály véleményezési munkába, ami a MIE-ben folyik. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon inspiráló ez a kép, amit kaptam. Mérő László írja az egyik könyvében, hogy a siker kulcsa nem az egyetértés, hanem az együttműködés. Az iparjogvédelem nagyon bonyolult, nem kell mindenben egyetértenünk, de nagyon hatékonyan lehet a különböző véleményeket ezekben a jogszabályi véleményezési munkákban ütköztetni és egyeztetni. Arra is rálátásom van, hogy milyen nagy idő és munkaráfordítás jelent ez a véleményezési munka a kollégáknak. Ugyanígy rendkívül nagy mennyiségű munkát jelent egy ilyen milyen nagy rendezvény megszervezése, az előadóknak a felkészülése, illetve a közös rendezvények megszervezése. Hogyha ugye egy ünnepi alkalommal nem illik konkrét összegeket kalkulálnunk, de elégedjenek meg annyival, hogy ha megbecsüljük azt a munkaóra számot, amit a MIE az elmúlt 10 évben a társadalmi munkával töltött, és ezt egy átlagos óradíjjal megszorozzuk, akkor egy szemérmetlenül nagy összeg jön ki. Mégsem érzem úgy, hogy forintosítani lehetne a MIE-ben folyó munkát. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy több olyan ügyben is volt, közreműködhettem, amelyben a befektetési döntést, a magyarországi befektetésre vonatkozó döntést annak a függvényében is hozta meg az ügyfél, hogy milyen minőségűek a hazai jogszabályok. Szerénytelenség nélkül kimondhatjuk tehát, hogy a MIE berkeiben folyó jogszabályvéleményezési munkának az egész nemzetgazdaságra nézve pozitív eredményei és hatásai vannak. Az elődeink példamutatását dicséri, hogy természetesnek vesszük ezt a munkát, holott ez nem az. Hát szellemi alkotások jogával foglalkozó szakemberek rendkívül elfoglaltak vagyunk, határidőkhöz kötötten dolgozunk, ennek ellenére folyamatos és intenzív munka folyik a MIE-ben. Ez a munka megérdemli, hogy időről időre megköszönjék, és erre a legjobb alkalmak a kerek évfordulók. Ha már a köszönet nyilvánításnál vagyunk, akkor felmerül a kérdés, hogy mit köszönhetünk még a MIE-nek. Hogy egy korábbi konferencia címét idézzem, mit adtak nekünk a rómaiak? Hát elsősorban a MIE nagy rendezvényeket. Ennek köszönhetjük, hogy személyesen is jól ismerhetjük egymást, és nem csak elszigetelten dolgozunk. A szellemi alkotások területén nagyon gyakoriak az érdekütközések, és ezeknek általában a legcélszerűbb megoldási módja az egyesség, a megállapodás. Talán többen tapasztaltuk, hogy mennyivel könnyebb megállapodásra jutni, ha a másik felett egy olyan kollega képviseli, akit személyesen is ismerünk, netán akivel egy milyen konferencián megittunk egy sört, vagy esetleg többet. A jogászképzésben, amikor a fegyelmi etikai szabályokat részletezik, akkor a hallgatóság elrettentésére extrém eseteket is előadnak, és az egyik ilyennek a tényállását kénytelen voltam szó szerint megtanulni. Eszerint, az ügy szerint a bíróság folyosóján az egyik kolléga a másikat lábával alfelén billentette. Hát én személyesen nagyon örülök annak, hogy, és ezt a miének is köszönhetjük, hogy az iparjogvédelmi területén ilyen nem fordul elő, legalábbis én nem tudok róla. A milyen nagy rendezvényeknek a másik nagy előnye, hogy fórumot nyújt a pályájuk elején lévő kollégáknak, hogy megismerkedjenek a szakmai kultúrával, egyáltalán velünk megismerkedjenek, megpróbálhatják magukat előadóként, kerekasztal résztvevőként, szakmai vitákba tudnak bocsátkozni. Az ilyen jellegű felkészítő személyi tréningeket az üzleti világ rendkívül költségesen nyújtja, és mindezt a milyen nagy rendezvények a részvételi díjért kínálják. Különösen fontos ez azért, mert a milyen jövőjét a most pályájuk elején lévő kollégák fogják meghatározni, és ezért fontos, hogy példát mutassunk nekik, és biztosítsuk a képzésüket. Biztos vagyok abban, hogy a jelenlévők mindegyike emlékszik az első MIE konferenciájára, kivéve talán azokat, akiknek ez az első MIE konferenciájuk, és akiket ezúton is külön nagy szeretettel köszöntök. A MIE-nek köszönhetjük a honlapon és az iparjogvédelmi és szerzőjogi szemlében megjelenő, rendszeresen megjelenő cikkeket is, amely fórumok helyébe léptek a korábbi évtizedek MIE kiadványainak. Nagy öröm és megtiszteltetés arra visszagondolni, hogy én is részesülhettem a MIE, és ezen belül a kollégák munkájának eredményeiből, és ezért köszönet illeti a MIE minden aktív tagját és minden jelenlegi tisztségviselőjét. Gödöle István és Baher Vilmos cikkében is olvasható, hogy MIE ezt az önkéntes kultúrafejlesztő munkát a kezdetektől folytatta. Felmerült a kérdés, hogy miért kell akkor most újraalakulást ünnepelnünk, miért nem ünnepelhetnénk egyszerűen a 117. évfordulónkat. Kérem szépen, 1946-ban az akkori belügyminiszter szovjet nyomásra feloszlatta az Egyesületet. Az erre vonatkozó közlemény a Magyar Közlöny 1946. október 31-i számában jelent meg. De nem voltunk kipécézve, ugyanebben a számban szüntették meg a Budapesti Sajt és Vaj Nagykereskedők Egyesületét, a Kispesti Dalárdát, a Hahóti Gazdakört és a Székesfehérvári Korcsolyázó Egyesületet. Az állam és a jog elhalásának marxista elmélete szerint az iparjogvédelemnek is el kellett volna halnia, és a művelőire sem volt szükség. Ennek megfelelően ezt követően az iparjogvédelmi jogintézmények elsorvadtak. Gondolkodtam azon, hogy milyen szavakkal illethetném ezt a történelmi lépést vagy fejleményt, de csak olyan szavak jutottak eszembe, amelyek nem illenek egy ilyen ünnepi köszöntőhöz. És ha az ember bajba kerül a szavakkal, akkor érdemes a szép irodalomhoz fordulni. Márai Sándor a Föld Föld című könyvében pontosan erről az időszakról írja. Mentem a napsütötte Pesti utcán, és utánam jött a gyanú, hogy akármerre megyek, mindenütt egy nagy veszedelem árnyéka kúszik utánam. A butaság ez a veszedelem, ami beárnyékol minden lépést. Felmenőim elmondásából tudom, hogy ebben az időszakban az volt a mondás, hogy ha a háború túléltük, akkor ezt most már fél lábon is kibírjuk. Csak arra nem voltunk fölkészülve, hogy évtizedekig kell fél lábon állnunk. De nem csak az emberek, hanem a magyar gazdaság is fél lábon állt, az iparjogvédelem és a MIE nélkül. Összesen 12 évig bírták ezt a megpróbáltatást. 1958-ban, azt egy kicsit már szürkével jelzem, megindultak a lépések az újraalakulás felé. Érdekes módon a külkereskedelmi minisztérium támogatta az újraalakulást, hiszen a külkereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében ennek szükségét látta. Ugyanígy jelen volt a Budapesti Műszaki Egyetem, hiszen az évfordulón megkaptuk az elnökségtől az első elnökségülési jegyzőkönyvét, amely a Műszaki Egyetem szerves kémia tanszékén zajlott. Én úgy gondolom, hogy beszédes, hogy mind a kutatás, mind a külker jelen volt ennél az újraalakulásnál. Ez mutatja, hogy egy országot, egy gazdaságot, egy kutatásfejlesztést nem lehet elszigetelten működtetni. Az újra megalakulásban nagyon sok kollégát felsorolhatnék. Gödöllő István írásában látjuk a névsort. Csak szemezgetek, pár nevet mondok. Állítólag Horváth Gyula, aki okleveles vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő és a Gyógyszeripari Kutatóintézet igazgató helyettese volt. Kiváló stratégia volt, nyelveket tudott, politikailag is jól feküdt és szépen egyengette az újraalakulást. Ugyanígy köszönet illeti Vida Sándor jogtanácsost és a konferencia következő előadóját, Palágyi Tivadar szabadalmi ügyvivőt is, aki szintén részese volt az újraalakulásnak. Az újraalapítók bölcs döntése volt, hogy nem deklarálták a jogfolytonosságot a korábbi egyesülettel. Ettől függetlenül a két egyesület ezer szálon kapcsolódott egymáshoz. A korábbi egyesület is tagja volt az AIP magyar csoportjának, és az első elnökségi ülésen is meghozták ugyanezt a döntést, és 1963-ban, a következő évben már az AIP felvette a magyar csoportot tagjai közé, elsőként a szocialista országokból, és ezzel a hazai kollégák a nemzetközi szakmai vérkeringésbe kerültek. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a MIE tavaszt hozott az iparjogvédelembe, felélénkült a szakmai tevékenység. Vida Sándor írja a Végyegyoltalom magyarországi történetéről írt cikkében, hogy az 1969. évben létrejött új szabadalmi törvény és új védjegytörvény visszahelyezte a jogintézményeket az őket megillető helyre, és a szomszédos országok szakemberei részéről kifejezett rokonszenvet és elismerést tapasztaltak, ugyanakkor a szovjet részről ellenséges volt a hozzáállás. Mind a törvényeken, mind az indokolásain látszott az, hogy a nemzetközi jogfejlődést ekkora kollégák már aktívan követték. Az Egyesület és az AIP magyar csoportja ettől kezdődően 1970-től összesen 14 nagy nemzetközi konferenciát rendezett. Ez is segített abban, hogy a kollégák visszakapcsolódjanak a nemzetközi szakmába és kilépjünk az elszigeteltségből. Ma is érezzük ennek az áldásos hatását, és ezért az újraalapítóknak nagy köszönettel tartozunk. Ugorjunk ezután, mivel visszatekintésről van szó, visszafele haladunk, még régebbre vissza, nézzük meg az 1905-ös alakulást. Van-e ott esetleg valamilyen máig ható útra való az Egyesület kezdeteiből? Miért éppen 1905? Hát kérem szépen, ez volt a hazai modernizációnak a fénykora. Pár évtized alatt ötszöröződött a nemzeti össztermék, az ipar részesedése rendkívül megnőtt, és bizonyos modernizációs erőgép alkalmazási statisztikákban a világ három legfejlettebb országa közé tartoztunk. Elértük a nyugat-európai színvonalat, és szintén családi elmondásból ismerem azt a történetet, hogy az osztrák állami vasutak jött Magyarországra tanulmányozni a hazai MÁV működését, annyira pontosan működtettük a vonatjainkat. Budapest is 900 ezres világvárossá vált. Ebben a fellendülésben szükség volt az iparjogvédelmi kultúra megerősítésére. Elsősorban az iparnak volt erre szüksége. Az ipar részéről látunk rendkívül nagy jelenlétet az első megválasztott vezetőségben. Összesen 16 darab gyáros, gyárigazgató, top menedzsert találunk az első tisztségviselők között, ugyanannyian voltak körülbelül, mint a műszaki jogi szakemberek. Volt még 6 egyetemi titulus és 2 országgyűlési képviselő is. A teljes ipar jelen volt a kezdeti megalakuláskor, szappangyár, MVM, szénsavgyár, műszeripar, faipar, elektrotechnika. Többek között a vezetőség tagja volt Törlei József pezsgőgyáros és a MÁV vezérigazgatója Vejt Béla is. Az Egyesületben az évi tagdíj 20 aranykoronában lett megállapítva. Hát én kíváncsi lettem, hogy mennyit érhetett az a 20 aranykorona, és találtam korabeli árjegyzékeket, és hogyha már a Törlei József szóba került, akkor megnéztem, hogy Törlei pezsgő annak idején 5,5 koronát tagdíjért lehetett kapni, tehát körülbelül kevesebb, mint 4 palack pezsgőért lehetett egy éves tagdíjt kifizetni, és találtam a régi árjegyzékekben Colgate fogpépet is, körülbelül 100 ml-es tubusban, 1,8 koronáért, az azt jelenti, hogy 11 darab fogkrémért lehetett milyen tagdíjat kapni. Ha megnézzük a mai tagdíjat, ami 5000 forint, a körülbelül 1300 forintos pezsgőből is körülbelül 4-et kell érte fizetni, és a 450 forintos Colgate-ből is 11 darab egy éves díj. Tehát akár volt 2 világégés, volt egy világbajnok inflációnk volt 1946-ban, 11 óránként duplázódtak az árak. Ennek ellenére pezsgő és fogkrém paritásban teljesen azonos a tagdíj. Nem tudom, hogy vannak vele a kedves kollégák, de én örülök ennek a folytonosságnak. Érdekes módon az Egyesület elsőként megalakult szakosztálya a művészeti szakosztály volt. A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal akkori elnöke dr. Ballai Lajos kezdeményezte. És most kérem szépen fordulatot vesz az előadás. Az iparjogvédelmi szemle 1906. évi 4. számában az Egyesület kinyilvánította, hogy részt kíván venni abban a nemes munkában, amely hazánk gazdasági és művészeti kultúrájának, Hermész és Pallas Athéné istenségének egyszerre és egyaránt áldoz. És most kérdések fognak következni. Miért van informálisan ma is jelen az Egyesületben a művészeti szakosztály? Miért nem tudunk egy olyan koncertre ellátogatni a Zeneakadémiára vagy a MIPÁ-ba, hogy ne találkoznánk egy kollégával? A Német Iparjogvédelmi és Szerzőjogi Egyesület éves közgyűlésein miért van mindig egy olyan előadás, ami szigorúan nem iparjogvédelmi, hanem kizárólag művészeti témájú? Én a pályám elején is találkoztam már a szakma és a művészet ezen szoros kapcsolatával. A kollégáim, még szabadalmi ügyvívő jelölt voltam, levittek Káptalan Füredre, hogy bemutassanak az ikonikus szabadalmi ügyvívőnek, Somorjai Ottónak. Hát kellően izgultam a bemutatás előtt, és az egyik huncut kollégám, hogy még jobban nehezítse a helyzetemet, pár másodperccel a bemutatás előtt még odasugta, hogy vigyázz, az Ottó egy kultúrsűrítmény. És így is volt. Emlékszem arra a balatoni délutánra, hogy Bartóktól Wagnerig mennyi mindenről szó esett. Mi ez a különös vonzódás a szellemi alkotásokkal foglalkozó szakmánkon belül a művészethez? Mit üzenhettek nekünk az alapítók azzal, hogy Hermész és Pallas Athéné istenségekre hivatkoztak? Hermész a kereskedők védelmezője, az lenne az iparjogvédelem? Pallas Athéné a művészetek istennője, ő lenne a szerzői jog? A MIE 1906-ban megalakult szakosztályának elnökségében képzőművészeket és műgyűjtőket találunk. Lehet, hogy a szerzői jogon kívül másra is felkívánták hívni a figyelmet. Ahhoz, hogy erre a kérdésre megtalálhassuk a választ, az eredeti alapítók nyomdokain egy kicsit most el kell kalandoznunk a pszichológia és a művészet területére, és kérdezem a kedves kollégákat, hogy vállalkoznak-e egy ilyen kirándulásra, és mivel én vagyok az előadó, és én döntöm el, nem várom be a választ, hanem bele is vágunk. Az előadásom eddigi része a köszönet nyilvánításé volt, most egész másról lesz szó, és ezt röviden úgy is összefoglalhatnám, hogy az előadásom következő részében nem lesz köszönet. Vegyük először a pszichológiát, aminek különös reneszánszát tapasztalhatjuk. Reál kollégák, reál tudósok fordulnak a pszichológia irányába. Mérő László matematikai diákolimpián bronzérmes volt, matematikus, műszaki tudományokból, mesterséges intelligenciából doktorált, mégis jelenleg az ELTE pszichológiai intézetének professzora. Miért tért át a mesterséges intelligencia kutatásáról a természetes intelligenciára? Donald Winnicott eredetileg gyermekorvos volt, de ma mégis úgy tartják számon, mint aki kiemelkedően hozzájárult a személyiségfejlődés megértéséhez. Egyik leghíresebb könyve Játszás és valóság, a képzelet, a kreativitás és a játék eredetét kutatja. A könyv mottója tetszett meg először, könyv mottója betegeimnek, akik fizettek azért, hogy tanítsanak engem. Winnicott a pszichológia alaptételét egészítette ki, amely alaptétel szerint minden individuumnak van egy belső világa, létezik a külső realitás, és a kettő között van egy szükséges tér, szükség van egy harmadikra is, ez pedig az élmény megélés köztes területe. Ehhez a belső realitás épp úgy hozzájárul, mint a külvilág. Ez az egyén szellemi pihenőhelyéül is szolgál, és részt vállal abban a humán feladatban, hogy a belső pszichét és a külső realitást szétválassza, de azért kölcsönhatásba is tartsa. A csecsemőkorból, a gyermekkorból vezeti le ennek a köztes térnek a létét, ahogy az újszülött, illetve a kisgyermek bizonyos tárgyakat felruház, biztonságot adó tulajdonságokkal. Innen elindul a játék, ami szintén ebben a kreatív térben történik. És a Winnicott kutatásai szerint ez a tér felelős a kulturális élményekért és a kreatív gondolkodásért is. Ennek a helynek az a sajátos vonása, hogy személyes élményeken alapszik, tehát nem öröklött hajlamokon. Figyelem, ez a legfontosabb mondandója Winnicottnak, hogy ez a tér fejleszthető. Ha pedig azt nézzük, hogy a kreativitás magában foglalja az abstrakciót és az asszociációt, akkor már rögtön a szoros értelembe vett szakmánknál vagyunk. Az asszociáció a védjegyjog kifejezetten a törvényben megjelenő fogalma. Az abstrakció a szabadalmi ügyvivők mindennapos kenyere. A szellemi alkotások joga már eleve is egy kreatív terület, hiszen mesterségesen kreált szavakkal dolgozunk. Feltalálói tevékenység. Van ennek valami értelme a szakmán kívül? Hát nem nagyon. És tudjuk azt, hogy a joggyakorlat ezt milyen gazdag és szertágazó tartalommal töltötte meg. Amikor az oltalmi igényt fogalmazzuk meg egy olyan találmánynál, ami még csak vizionált, ez a leggyakrabb eset, akkor olyat fogalmazunk meg, ami még nem létezik, olyanra keresünk szavakat, amely szavak aztán a leírt igénypontban, a realitásban megjelennek. Ez egy folyamatos kreatív játék, és félreértés ne essék, a feltaláló azonnal észleli, hogy mi a realitás talaján is állunk, és hogy tudjuk-e követni ebbe a kreatív térbe. Tehát nálunk nagyon fontos az, hogy nyitottak legyünk a kreativitásra. Winnicott tanítása szerint az élmény megéléssel, például a művészeti élményekkel lehetséges a kreativitásunk fejlesztése és ezzel a szakmai munkánk színvonalának emelése. Ha belegondolunk abba, hogy az agy egy hálózat, neuronok, szinapszisok hálózata, akkor beláthatjuk, hogy ha mindig a saját gondolataink körül forgunk, akkor ugyanazokat az idegpályákat használjuk. A művészek viszont biztos, hogy másra is gondoltak. Tehát amikor egy művészeti egy művésznek a művészetét élvezzük, a művét nézzük, akkor biztos, hogy olyan idegpályákat is használunk, amit egyébként nem használnánk. Ez biztos, hogy fejleszti a kreativitásunkat. Az alapítók üzenete tehát az is lehetett, hogy a racionalitás és a munka mellett teret kell engednünk a művészeti élményeknek is, és ennek van egy egészséges egyensúlya a szakmában. Ehhez minden a rendelkezésünkre áll, csak időt kell szentelnünk a műélvezethez. Felmerült tehát a kérdés az előadás címe alapján, hogy segítségül tudjuk-e most hívni Hermészt és Pallas Athéné istenségeket a műélvezethez. És ekkor, amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott, hogy én őket látásból ismerem, mégpedig egy családi nyaralásból, az Uffiziben láttam őket egy-egy festményen, és az alkotójuk Botticelli. Miután kicsit utánolvastam a festményeknek, azt is megtudtam, hogy ezek nem csak az Uffiziben vannak egymás mellett, hanem évszázadokig egymás mellett fügtek egy villában, Firenzében, a Villa di Castellóban, egy Medici villában, és nászajándékul adta az egyik Medici egy másik Medicinek. Íme tehát a festő, felül látható az eredeti neve. Én azt hiszem, hogy marketing szempontból nagyon szerencsés volt egy művész nevet választania. Nagyon nehéz lenne azzal felvágni, hogy a nappali falán függ egy Filippi. A Botticelli ragadvány név eredetéről sok vita van. Egyesek szerint ugye hordócskát jelent a Botticello, tehát lehet, hogy a művész tömzsi volt, vagy a bátyai tömzsik voltak, és ők voltak a tömzsi család. De Láng György, polihisztorunk, írt egy nagyon szép regényt Botticelli életéről, a Primavera, ami a tavaszt jelenti. Egyébként pont 1969-ben, tehát a Magyar Iparjogvédelem tavaszán jelent meg ez a könyv, és ebben ő azt írja, hogy Botticello az a művésznek a keresztapja volt, egy ötvösmester, és nála tanult ötvösmesterséget fiatal korában. Ha kimondjuk a Sandro Botticellit, hát ez maga a költészet, a másalangzók, magánhangzók ritmikus váltakozása, maga a zene minden nyelven, olaszul pedig ő volt a hordocskáék Sanyia. Tehát ebből is látszik, hogy a művészetnek általában mindig otthon van a legnehezebb terepe. Az első kép a tavasz, a primavera. Ez a kép minden nézőből egy harmóniát vált ki, mindenkinek kisimult az arca, akinek ezt a képet mutatta. Most nagyon nagy itt a fény, nem tudom, hogy lehet-e lejjebb kapcsolni, jobban lássuk a színeket. Nagyon sok részből tevődik össze, köszönöm szépen, az, hogy meglepő hatása van ennek a festménynek. Nem tudjuk megfejteni az összes titkot, de azért pár festészeti trükköt azért felsorolnék, amiket én találtam. A képet először is jobbról balra kell olvasni, úgy zajlik a történet. Nem a szokásos olvasási irányban, ez rögtön egy meghökkentő körülmény. Látszólag összefüggéstelenek az alakok, de mégis valami rejtélyes kapcsolatban állnak egymással. A talaj hátul emelkedik, de még sincs perspektívikus rövidülés. Az alakok árnyéktalanok, ami pedig tipikusan örökké valóságot tükröz. A festményen rengeteg növény van, ez most sajnos nem látszik, esetleg otthon meg lehet nézni albumban. Egyesek szerint 46, mások szerint több száz növényfaj, azonosítható növényfaj látszik a képen. Búzavirág, íris, viola, rózsa, eper. Ez is egy érdekes hatást fejthet ki az agyra. Ez kb. Egy 2x3 méteres fatáblára készült festmény. Ha a képnek a történéseit elemezzük, akkor ugye jobbról balra olvasunk, Zefirt látjuk a görög mitológiából, ez egy pogány tárgyú festmény, aki Chloriszt, a klorofil is innen ered, halványzöldet jelent, tehát Chloriszt a növényeknek a nimfáját rabolja el éppen, üldözi. Chloriszt szájából virágok jönnek elő, ezek különböző típusú virágok, köztük az epret is látjuk. Az eper akkor a szimbolikában a testi gyönyöröknek a növénye volt. Láthatjuk, hogy a többi alak viszonylag statikusan áll, Chloriszt pedig szalad, próbál kitérni az üldözője elől, jobbra-balra cikázik, és éppen egy ilyen egyensúlyvesztéses helyzetben van. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy el is veszti, mert mind a görög mitológiában, mind a képen egy nász után már mint egy várandós tavasz istenség, Flóra jelenik meg. A két alak közötti átmenetet, hogy ők ugyanaz a személy, azt úgy érzékelteti a festő, hogy egy átfedés van a kettő alak között, tehát ez tulajdonképpen egy előtte-utána kép, és ugye ahogy a filmművészetben is egy vágással, egy áttűnéssel oldják meg, hogy a történések szemérmes részeit ugye nem mutatják. Flóra tekinthető a virágdíszek alapján is a fő alaknak, meg amiatt is, hogy ő az egyetlen, aki mosolyog, méghozzá nyitott szájjal. Ez akkoriban egy forradalmi újítás volt a festészetben, nem ábrázoltak így alakokat. Szinte érezzük a virágillatot, ahogy a Flóra fejdíszét és a ruháját nézzük. Flórától egyel balra található Vénusz, akinek a háttere az egy szentképszerű benyomást ad, és tulajdonképpen Szűzmária-szerűen van Vénusz ábrázolva. Ezt onnan is tudjuk, hogy ez a kéztartás, ez nagyon tipikus volt a Szűzmáriánál, az angyali üdvözlet Botticelli képen is ugyanezt a kéztartást látjuk. Vénusz tulajdonképpen a kor divatos filozófiája, a neoplatonizmust testesíti meg. A neoplatonizmust úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy igényre szabott filozófia volt, a kereszténységet túl erkölcsösnek, túl szigorúnak látták, és ezt igyekeztek felhigítani platonista tanokkal, azon az alapon, hogy az emberben van egy magasrendű személyi rész, és van egy testi vágy rész is, és mind a kettő természetes, mind a kettőnek teret kell adni. Ezt Láng György az említett könyvében úgy fogalmazza meg, hogy hajházhatjuk az élvezeteket, na de ne nyakló nélkül. Na mondanom sem kell, hogy ez az akkori firenzei arisztokráciának és polgárságnak nagyon tetszett. Minden esetre Vénusz egy óva intia a kezével, óvatosságra inti a három gráciát, akik körtáncot járnak, lábuk alig érinti a talajt, ők tulajdonképpen a báj, a kellem, az öröm megtestesítői. Nagyon szépek az ékszerek kidolgozásai, Botticelli ötvös előéletére utalnak, hogy minden láncszemen még a napsugárnak a csillogása is látható. A három gráciától balra van végre a mi Hermészünk, hát ő van a sor végén, de hát miatta nézzük meg ezt a képet. Őt egy nagyon szép férfiként ábrázolja Botticelli. Különösen felhívnám a figyelmet a férfi lábra. Én nekem nem tisztem a férfi lábakat méltatni, de Botticelli állítólag mindkét lába rosszul fejlődött, döcögve járt, nem is lett felesége, nem lett családja. És valószínűleg ezzel ő az igazán szép férfit szerette volna ábrázolni. Egyébként Hermész, mint az Istenek hírnöke, a hírnök botjával a májusi felhőket zavarja el éppen. És még a képen látható egy háromszög is, fönt van az ámor, aki a nyilát már kilövésre tartja bekötött szemmel, és látható, hogy a három grácia egyikére céloz, aki meg Hermész felé néz. Ez a tavasznak a minden lehet, ezt ábrázolja, bármi lehet még. Vénusz azért vigyázóan int, hogy azért ácsi-ácsi. Tehát a festmény tele van harmóniával, tele van szépséggel, de van benne némi feszültség is. Hogy még egy kis feszültséget hozzátegyek, a hölgyek kellemesek, szépek, gyönyörűek, igazán büszkék lehetünk rájuk. De ugyanezt az urakról nem lehet elmondani. Az egyik kéken fújtat, a másik meg az egész kompániának hátat fordít, az embernek kedve lenne oda kiállni, hogy normális vagy édes gyermekem. Tehát legalább ennyit lehet egyetlen festményről elmondani, és hogyha már megvolt a Hermészünk, akkor nézzük meg a Pallas Athénét is. Ez egy kompaktabb kép, ez az előző láthatott festmény mellett függött, és Pallas Athéné megzabolázza a kentaurt. A kentaur valószínűleg behatolt egy olyan területre, ahol nem lett volna szabad, ezt onnan tudjuk, hogy Pallas Athénének egy bárd van a kezében, az ajtónálóknak a fegyvere volt, és a kentaur valószínűleg agresszív is lehetett, mert egy nyilvesszőt akart elővenni, az a behajlított ujjából látható a felemelt kezén, de Pallas Athéné jóságosan, szeretettel üstökön ragadja és ebben megakadályozza. Ez, ahogy az erény megzabolázza a testi vágyat, erről szól a kép, illetve Láng György a könyvében azt írja, hogy a kentaurban Botticelli saját magát szimbolizálta, az ő kicsapongó életét, és a Pallas Athénének a ruháján látszanak azok a gyűrűs jelek, azok a Medici háznak a jelei voltak, és ahogy a Medici háznak az asszonyai próbálják őt szeretettel hát visszarángatni a normál életbe. Szemben az előző képpel én ezt nem gondolom annyira tetszetős képnek, aztán találtam egy olyan cikket, hogy 2008-ban, amikor a Mediciek aranykora kiállítás volt Magyarországon, akkor ez a kép hozzánk érkezett, és 7,5 milliárd forint volt a biztosítási értéke. Ezután is még nézegettem a festményt, de ettől sem találtam nagyon tetszetősnek. Viszont egyes történetírók szerint így lógott a két festmény egymás mellett, és van egy olyan elmélet is, amely szerint a három grácia egyike nem is Hermész nézi, hanem Pallas Athénét. Ez tehát Hermész és Pallas Athéné egymás mellett, de nem egy festményen. Tivadar is jelezte nekem az előadás előtt, hogy nincs egy festményen a két istenség, és tényleg így van Botticelli, nem? Viszont egymás mellé kerülhettek a falon a Villa di Castellóban. Vajon erre gondoltak-e az alapító erődök, amikor a két istenségre hivatkoztak? Hát nyilvánvalóan nem, de azt hiszem, hogy biztosan jó úton járunk, ha a munkánk mellett a művészetekből is inspirációt merítünk. És hogy Magyarországon vagyunk, nekünk is van Botticellink, illetve állítólag nekünk is van. Az esztergomi vár déli részén találtak egy dombot, ahol ásatás indult a 1930-as években, és ott kiderült, hogy harmadik Béla korabeli helységet találtak, Vitéz János esztergomi érseknek a dolgozó szobáját. 350 évig a föld alatt voltak a freskók, amelyek a falon láthatók, és 30-as években megpróbálták restaurálni, akkor cementet tömtek bele, utána háború után műanyaggal vonták be, minden csak kárt okozott a freskóknak, hát most próbálják a legtöbbet kihozni ezekből. És vannak egyes vélemények, amelyek szerint Botticelli is közreműködött ezeknek az alkotásában. Arra alapozzák ezeket a véleményeket, hogy Botticelli azokban az években, amikor ez a stúdióló épült, akkor nem volt Firenzében, és ezt onnan tudják, hogy az adóbevallásait azokban az években nem nyújtotta be, és ez érdekes, hogy a firenzei adóbevallások úgy tűnik egy nagyon fontos kortörténeti dokumentum összesség, sok mindent ezekből tudtunk meg, én is ezekből tudtam meg, a különböző írásokból ezekre hivatkoznak. Egyébként a freskók neoplatonista freskók, a platóni erényeket mutatják, ez pedig a bölcsesség, a mértékletesség, a bátorság és az igazságosság. És aki esetleg olvasta az AIP magyar csoportja elnökének a Covid alatti karácsonyi üdvözlő levelét, azoknak ismerősek lehetnek ezek az erények. Hogy vajon Botticelli festette ezeket a freskókat, vagy nem, azt nem tudom. Lehet, hogy egy következő kerekmiei fordulóra ez is kiderül. A Botticelli címerről majd esetleg egy másik előadáson mesélek érdekességeket, és lejárt az időm, úgyhogy be is zárom az előadásomat. Az eladás közepén azt mondtam, hogy már nem lesz köszönet, nem mondtam igazat, mert nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.